Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm a bizalmat, hogy meghívtatok erre a konferenciára, és még azt különösen köszönöm, hogy a programot is miattam átszervezték és előrehoztak, azért mert a fiam, egyik fiam meghívott egy másik konferenciára, és ne vegyétek udvariatlanságnak, hogy az előadásom után el kell menni. Előadásom címe, amit egyeztettünk, közös felelősségünk a gyülekezetben és a közegyházban. Ebben a 20 percben csak roppant tézisszerűen tudom összefoglalni a gondolataimat. Egy-egy diákról nem fogom tudni szinte beszélni, de ha kérik, akkor Kardos Ábel püspöki tanácsos úr elküldi, illetve látjátok a elérhetőségemet, bárkinek van kérdése, nagyon szívesen állok rendelkezésre. Közös felelősség és az együttműködés akadálya egyszerre. Sokszor félreértésben vagyunk, hogy ki vezeti a gyülekezetet, illetve az egyházmegyét, az egyházkerületet, a zsinatot. A református egyház alkotmány törvénye világosan és biblikusan fogalmaz. A presbitérium az egyházközség vezető testülete. Mind lelki és az anyagi életének a sáfán. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a legkülönbözőbb csoportokban, akár világi, akár egyházi, akár gyülekezeti csoportokban, testületekben rengeteg zavar van. És először Patrick Lencioni-nak a könyve alapján fogunk beszélni arról, hogy milyen a sikeres együttműködésnek mi a legfőbb akadály, öt akadályról fogunk beszélni. Nem fogok példákat említeni a tapasztalataimból, a gyülekezeti életből, hanem majd az előadás második részében néhány bibliai szemelvény alapján azt nézzük meg, hogy miként jelentkeztek ezek a rendellenességek az ősegyházban, és miként küzdöttek ez ellen a kornak a prezsiterek. Lencioninak ez a piramiszerű modellje van a rendellenességgel kapcsolatban. Itt láthatjuk, hogy az egyik hogyan épül rá a következő hogyan épül rá az előzőre. Vessünk egy pillantást külön-külön erre az ötre. Az első rendellenesség a bizalom hiánya a csapat tagjai között. Idézek tőle, alapvetően abból ered, hogy nem hajlandóak a tagok sebezhetőnek mutatkozni a csoport előtt. Azok, akik nem vállalják fel a hibájukat és a gyengeségeiket, lehetetlenné teszik, hogy a csoport működése a bizalomra épüljön. Mindenütt a csoport helyére most beértesítetik a presbitériumot. És a sebezhetőség fogalma alatt mit ért? Az, hogy a gyengeségeink, korlátaink, a köztünk lévő kommunikációs problémák és a hibáinkat készek vagyunk elismerni. És még egyet, azt, hogy van bátorságunk, hogy segítséget kérjünk a többiektől. A másodiknak az a címe, hogy a félelem a konfliktusoktól. A bizalom hiánya azért káros, mert megalapozza a következő rendellenesség a konfliktusoktól való félelem kialakulását. Azok a csapatok, amelyekből hiányzik a bizalom, nem képesek őszinte és heves vitába bocsátkozni. Ehelyett kétértelmű beszélgetések és burkolt célozgatások nyújulnak. Minden közösségben, testületben, csoportban súlyos konfliktusok fordulnak elő. Meg kell különböztetni, és ettől nagyon félünk mi keresztény emberek is. Azon meg kell különböztetnünk egymástól azt, hogy mikor durva személyeskedésről van szó, és mikor pedig, amikor józan, egymás szerető és tisztelő diskurzus van. Harmadik. Az egészséges konfliktusok hiánya azért probléma, mert maga után vonja a harmadik rendellenességet, az elkötelezettség hiányát. Ha egy csapat tagjai nem mondhatják el saját véleményüket heves és nyílt vitában, csak ritkán vagy soha nem fogadják el a végső döntéseket. Annak ellenére sem, hogy a megbeszéléseken gyakran egyetértés színe. És megemlíti azt is, hogy az elkötelezettséget az két nagyon fontos tényező biztosítja. Az egyik az átláthatóság, a transzparencia, hogy mi történik ebben a közösségben, a másik pedig az elfogadás. Elfogadása az egymás véleményének, és aztán elfogadása, ha megszületik a döntés. Negyedik. A valódi elkötelezettség és elfogadás hiánya miatt a csapat tagjai egyre inkább kerülik a számunkérést, ami a negyedik rendellenesség. Ennek lényege, hogy az ember nem szívesen vállalja a számunkéréssel járó kényelmetlenség érzését. Meggyőződésem az, hogy a lelkészeknek és a vezetők túlterheltségének az egyik oka, hogy mindenki tőlük várja másoknak, nem magunknak, de csoport többi tagjának a számonkérését és a megfigyelmezését. Pedig ez is közös feladat, hogy egymást figyelmeztessük arra, mit vállaltál. És miért nem csináltad meg, miért nem tudunk tovább haladni, miért nem tudom csinálni az én dolgomat. Ez nem konszenzus kérdése, hanem a csapatnak a közös felelőssége, és hogyha baj van, akkor a vezetőnek kell beavatkozni. Ötödször, így nevezi Lencsioni, hogy az eredmények elhanyagolása. Ebben a körben nyugodtan beértesíthetjük az eredmények helyére, hogy az elhívás, vagy Jézus Krisztus által kijelölt célnak az elhanyagolása. Ha nem kérjük számon egymás viselkedését, az táptalajt teremt az ötödik rendellenesség számára. A célok elhanyagolása akkor figyelhető meg, amikor a csoport tagjai a csapat közös céljai elé helyezik saját egyéni érdekeiket, mint például az ego, a karrier, vagy az elismerés. És ennek van egy nagyon szomorú következménye, mégpedig az, hogy az ilyen csapatok stagnálnak, nem fejlődnek, és nagyon könnyen kerülnek zavaró tényezők hatás alá, amiről a ráhitatban is hallunk. Egy bibliai példa. Hogyan harcoltak a rendellenességek ellen eleink? Tudjuk azt, hogy a hit a Krisztus halála, Jézus Krisztus halála után rendkívül gyorsan terjedt el. A kezdetleges kommunikációs és közlekedési lehetőségek, az erős üldöztetés, a roppant heterogén célcsoportok, a szervezet, a vagyon és a fegyverős erők hiánya ellenére, ráadásul számos konfliktus közepette. Tudjuk azt, hogy a növekedést azt Isten adja, és akkor is Isten adja. De most azt szeretnék megnézni, hogy az akkori presbitertériumokat mi jellemezte, hogyan tudták elvégezni ezt a hatalmas küldetést, amiben voltak. A Szentírásnak az egyik fantasztikus ereje az, hogy beszél, őszintén beszél a hibákról, a bűnökről, a konfliktusokról is, és azok megoldásáról. Nem időrendi sorrendbe fogunk haladni, hanem az öt rendellenességre egy-egy kis szemelvénnyel fogunk reflektálni. Kik mozdították elő, vezető közösség ezt a terjedést, és három személy jelenik majd meg, Barnabás, Pál és János Márk. Az első, amit megfigyelhetünk, egy roppant kockázatos bizalomadás volt. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálemben, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kert Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Akkor nemre, bőrszínre, nyelvre, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül nagyon szívesen fogadták a megtérteket a házi közösségekre. Saul, a későbbi Pál apostol, azonban nem volt bárki. Tudta, hogy neki személyes elhívása van a pogányok közötti misszióra, de azt is tudta, hogy nem dolgozhat függetlenként az apostolok nélkül. De mindenki, az apostolok féltek tőle. Nem egy újabb csel, eddig üldözte véresen, most lehet, hogy egy kicsit lágyabb módszerrel fog beférkőzni hozzánk. És nagyon érdekes, hogy itt nem volt mennyei kijelentés, az apostolok nem kaptak. És Barnabás így fogalmazott, keresztény karrierjét idézőjelben kockáztatva építette a bizalom hídját. Mi volt a kockázat? Hát lehet, hogy őt is átmerte most ez a Saul. Azt mutatja, hogy én most megtértem, és majd belülről fogok itt bomlasztani, és ez kiderül majd később, akkor mi lesz Barnabással? Nem foglalkoztak ez a kérdés. Vállalta. Második. A konfliktusok tisztázását is felvállalták. Az apostolok cselekedetében többször olvasunk ilyeneket, de most egy részletet szemelvényt olvasok. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, mármint Antiókiába, így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokások szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek el az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Nem ritka probléma ütötte fel a fejét. Különböző emberek, hátterű közösségekben különböző hagyományokat követtek. Most Krisztus után a 49-50 táján járunk, és komoly viták sodorták veszélybe a még nem is 20 éves gyülekezetet, egyházat. Antiókia volt a pogány misszió központja, de elismerték a jeruzsálemieknek az irányító tekintélyét. Barnabás nem értett egyet, világosan olvassuk, de nem akartak szakadást. És ezért a gyülekezet közösen őket elküldte, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Harmadik szint a közös elkötelezettség. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akik Nigernek is hívta, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. Valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és bőtültek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsájtották őket. Krisztus után 46-ban, 47-ben már az antiókiai közösség annyira megerősödött, hogy misszionáriusokat küldött ki. Veszélyes távoli helyekre. És kiváló embereket választottak ki a Szentléleknek a útmutatása alapján, együtt választották ki őket. Ha megnézzük a felsorolást, nagyon különböző hátterű emberek irányították a gyülekezetet. Minden vezetői csoportot erősít, ha a tagjai különböző háttérbe jönnek, és mégis együtt tudnak dolgozni. A negyedik szint volt a számonkérés kérdése, és itt is van egy világos számonkérés, amit olvasunk. Ezt a Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében olvassuk. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjen. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, egyik tevett a pogányokból lett hívőkkel. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidók közül való hívőktől. Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukban még Barnabás is belesorodott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak, ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszeríted a pogányokat, hogy zsidók szokás szerint éljen. A csoportnyomásnak megdöbbentő ereje van. Hívő közösségekben is. Az életüket többszörösen kockáztató Kéfás, vagyis Péter apostol, Barnabás félelmükben képmutatásba sodródtak. Kitől féltek? Ezek a hihetetlenül bátor emberek. Paradox módon azoktól, akik a legközelebb álltak hozzájuk, saját testvéreiktől. Ma is látjuk ezt a romboló jelenséget az egyházban is. Pál határozottan számon kért, nem bújt ki azzal a számonkérés elől, hogy Barnabás nélkül ő emberileg szólva nem lett volna az egyházban. Sem azzal, hogy ő, mint a bűnösök között az első, így nyilatkozik magáról, megfedje Pétert, az oszlopapostot. Miért tette? Mert a képmutatás az egyik legnagyobb romboló erő a presbitériumban is. Ötödször. Nem hanyagolták el a célokat. Ja, köszönöm. A koncentráltak a közös célra. Az apostolok cselekedetek könyvében számos helyen látjuk ezt. Egyet szeretnék kiemelni. Barnabás aztán elment Tarzusba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokosságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztül. Olyan növekedésben volt az antiókiai gyülekezet, hogy az ottani igehirdetők, presbiterek, vezetők nem bírták a munkát. És Barnabás azt mondta, hogy szükségünk van azonnal, nincs időnk most, hogy éveket várjunk és kiképezzük a vezetőket. És fölkerekedett, lehet, hogy nem hallott róla már évekkel, hiszen Pálnak Jeruzsálemből is menekülnie kellett. Fölkereste Sault a szülővárosában, elvitte magával. Azt is kockáztatva, hogy esetleg Sault majd a fejére fog nőni. Ez be is következett, ezt látjuk az ügyét. Szeretnék egy gyakorlati útmutatást is mondani. Roppant fontos a közösségekben, vezetőtestületekben, presbitériumokban az együtt imádkozás és a közös tanulás. Példának itten fölírtam, ennek a tematikának az alapján dolgoztunk együtt a református zsinati hivatalnak a vezető munkatársaival, és éppen most szerdán a mi gyülekezetünkben volt a 18. vezető műhelyünk, ahol közösen beszélgettünk ezekről a kérdésekről, és közösen állapítottuk meg, hogy a közös tanulásnak hihetetlen erős közösségformáló ereje van. Egy rövid befejező történetet, ha még megengedtek. Volt egy nagyon-nagyon csúnya összezördülés Pál és Barnabás között. Azt olvassuk, hogy az első missziós útjuk után visszatértek, így beszél az ige. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét. És lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük, Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük. És ezért külön váltak egymástól. Barnabás magára vitte Márkot, és elhajozott Ciprusba. Pál súlyos hibának ítélte meg, hogy Márk János visszafordult az útról. Az ige nem beszél róla, hogy miért, betegség, gyász, nem tudjuk. De nagyon súlyosnak tartotta ezt a helyzetet. Barnabás, ő pedig azt mondta, hogy adjunk még egy esélyt ennek a fiatal embernek. Szétváltak az útjaik, és ha jól tudom, Barnabásról már nem olvasunk ezután a Szentírásban. Ez a történet nem itt végződik, mégsem. Pár évekkel később, Krisztus után 55 körül, rendkívül pozitívan nyilatkozott Márkról. Már a fogságban volt akkor, vagy akkor is. Köszöntítettek Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk Barnabás unokáit se. Márk Barnabás unokáit se. Akiről utasítást kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be, továbbá Jézus, aki Krisztusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők a munkatársak. Az Isten országa hirdetésében. Ők vigasztalnak engem. És aztán 10-12 évvel később, Pálnak a római fogsága alatt, olvasunk még egy megdöbbentő mondatot. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé. Hozd el magaddal, mert haszonra van a szolgálatban. Az ekkor haszontalannak vélt fiatalemberből Barnabás igazán hasznos munkatársat szavazott. A közösségi vezetőknek, ne felejtsük el, az utánpótlás nevelés az egyik legfontosabb feladata. Köszönöm szépen a figyelmet, és Isten áldja meg az ő igényét.